Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét, Mikiás próféta sorait rendelte mai ünnepünkre az egyház. Az 5. fejezet első 4 versét olvasom a következőképpen. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, míg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, tegnap szenteste ünnepével megkezdtük a karácsonyi ünnepet. Ki családi körben, ki templomi közösségben, ki mind a két helyen. És azt gondolom, hogy lehet, hogy voltak, vagy vannak családonként eltérő szokások, meg rítusok, de ilyenkor valahogy mégis mindenki a békét, meg a nyugalmat keresi. És érdekes, hogy a karácsonynak mindig van valami szentimentalizmusa. És nem csak a hívők között, vagy a hitüket megélők között, hanem a világi embereken is ilyenkor december környékén, ennél a bizonyos napi forduló környékén van egy kis szentimentalizmus. Én mégis azt látom, hogy egy picit kezd elvilágiasodni az ünnep. És ezeknek az elvilágiasodott dolgoknak általában két oldala van, vagy visszakúsztak régi pogány szokások, amiket már állítólag magunk mögött hagytunk, csak nem vesszük észre, hogy még velünk élnek. Bár ezt óvatosan jegyzem meg, mert mellettem itt van egy karácsonyfa. Vagy pedig az van, hogy elkezdik a gyökerüket elveszíteni a régi egyházi ünnepek. A biblikus gyökerekkel rendelkező ünnepek. És a karácsony szerintem egyre inkább, hogyha így ránézünk messziről az össztársadalomra, egy ilyen ünnep kezd lenni, ahol mindenki vágyik arra, hogy hagyják egy picit békén, hadd vonuljon vissza csendben, nyugalomban, de hogy egyébként megszületett a megváltó, meg emberré lett az Isten, az tartozzon már a templomba járókra. Ez nem a mi dolgunk. És ez egy kicsit engem arra emlékeztet, nem tudom, hogy a testvérek voltak-e már a színház látogatáson, amikor egy-egy nagyobb sikert arató darab díszletébe bevezetik a kedves nézőközönséget, és nem eljátszák a darabot, hanem megmutatják a színfalak háta mögötti területeket, és megmutatják azt, hogy a darab során a különböző kellékek, a különböző látvány elemek azok hogyan működnek. És egyébként nagyon izgalmas egy ilyen színházlátogatás, főleg akkor, hogyha az embert érdeklik azok, én nem egy ilyen ember vagyok, de hogyha az embert érdeklik azok, hogy hogyan működnek a bűvész trükkök, akkor mindig nagyon örülünk annak, hogyha a bűvész elmondja a titkot. Én a bűvész trükkökben is azt szeretem, hogy nem értem őket, és elkápráztatnak. És éppen ezért nekem a színház bejárás, vagy a színház látogatás is egy olyan történet volt, hogy nagyon elcsodálkoztam azon, hogy mennyi technikai dolgozó van a háttérben, és hogy mekkora géniuszok dolgoznak a színészek háta mögött. De azok a színfalak, azok akkor lesznek élővé, hogyha oda mennek a színészek, és szembe jön velünk a történet. És a kellékeknek az ő kezükben lesz hirtelen értelme. A különböző díszleteknek az ő hátuk mögött lesz hirtelen értelme, mert ők viszik oda azt, amiért az ember színházba megy. És egy picit azt érzem, hogy a karácsony is kezd ilyen díszletekké merevedni. De ha kivesszük belőle a lényeget, azt az eszenciát, akkor mi marad belőle? Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Isten értünk emberekért emberi lett. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos önmeghatározása a keresztény embernek. Hogy annyira szeret az ember, hogy értem, hogy annyira szeret az Isten, hogy értem az emberért, emberré lesz. Hogy felvállalja azt, amit én a hétköznapjaimban megélek és megküzdök. Ez nem egész egyszerűen a szeretet ünnepe. Ez az Isten ember szeretetének az ünnepe, mert a mi szeretetünk, kedves testvérek, az nagyon sokszor megbicsaklik. Én most már édesapaként első kézből látom, hogy a szeretetem mennyire működik sokszor hibásan és tévesen. Hányszor szeretem túl a gyerekeimet, meg hányszor szeretem alul a gyerekeimet, meg hányszor szeretem túl irányítva a gyerekeimet, pedig az egyik még csak 4, a másik meg 6, hol van itt még a kamaszkor? A mi szeretetünk az hibázik. Nagyon sokszor. És éppen ezért ez a szeretet, kedves testvérek, ez, én azt gondolom, hogy megélendő, félreértés ne essék, meg nagyon fontos, hogy ott legyen az ember és az emberek életében, de az az ünnep, amiből mi ma merítünk, az nem arról szól, hogy mi hogyan tudjuk szeretettel sokszor elrontani a másik életét, meg a magunkét, meg szeretetből hogyan tudunk hibázni. Nem ezt a szeretetet ünnepeljük. Azt a szeretetet ünnepeljük, ami nem hibázott. Ami nem valami vak toleranciáról beszél, hanem meghozott áldozatokról. Ami képes szolgává lenni minden egót, meg gőgöt félretéve, önzetlenül. Olyan önzetlenséggel, amit lehet, hogy az ember, illetve nem lehet biztos, hogy az ember magában nem is fog megtalálni. Ez a szeretet van a karácsony középpontjában. Az Isten végtelen ember szeretete. Izgalmas ez a betlehemi történet. Amikor olvasgatjuk a Bibliát, akkor szerintem még a Biblia olvasó ember fejében is van egy kis ferdítés Betlehemmel kapcsolatban. Ugyanis az Ószövetség végig, meg az Újszövetség is végig úgy hivatkozik Betlehemre, hogy ez a Dávid városa. És hogy olvassuk egymás után a bibliai könyveket, esetleg nem mögé rakva azt a egyébként nem elhanyagolható információt, hogy a Biblia könyveit olyan szolid 1000-1500 év alatt írták meg, akkor kicsúszik a fejünkből talán az a gondolat, hogy Dávid király, meg az Úr Jézus között, az emberi történelem dimenziójában 1000 év a korkülönbség. Hozzávetőleg 1000 év. Kb. Mint a honfoglalástól, vagy az országalapítástól napjainkig. Ez rettenetesen sok idő. És a Dávid korabeli zsidó társadalom zömében egy nomád pásztor társadalom volt, ahol valójában olyan falvakról és városokról beszélhetünk, amik inkább egy ilyen közkedvelt megálló helyei voltak a nomád pásztorkodó népnek, mint állandó lakhelyei. És a Dávid korabeli társadalomban Betlehem, mivel az Dávid szülő helye, az kiemelten fontos volt, és nagyon nagy megbecsülést élvezett. De 1000 évvel később, Jézus korában Betlehem elveszítette minden rangját, elveszítette minden megbecsültségét és státuszát, és hogyha létezne olyan hely, amire azt lehetne mondani, hogy az Isten háta mögött van, a kedves testvérek azt Betlehemnek hívnák. Egy olyan térségről beszélünk, ahonnan elvándorolnak az emberek. Egy olyan városról beszélünk, ahol nincsen megélhetés, ahol düledező falak fogadják az embert, amikor betér oda József és Mária. Miért megy vissza József és Mária? Mert az a fantasztikus császár Rómában kitalálta, hogy népszámlálás van, és mindenki menjen haza. De József és Mária már nem itt él. József itt született, de elment innen. A háta mögött hagyta. És hogyha valaki ebben lát 21. századi párhuzamokat, hát nem mondom, hogy ne tegye. Mert az ember, József is abból volt, megy a maga megélhetése után. És ebben az Isten háta mögötti helyszínen, ahol csak a düledezett romok vannak, meg esetleg a nagy romantikus múlt, hogy innen származik Dávid király, itt születik meg a messiás. Az egész történetnek van egy olyan emberi mélysége, amit azt gondolom, hogy tényleg csak akkor látunk meg, hogyha megfosztjuk a betlehemeseket a maga pásztor romantikájától. És belenézünk annak a drasztikus tükrébe, hogy amíg az ember sokszor próbál felfele törni, meg egyre nagyobb lenni, meg elismertebb lenni, meg önmagával megelégedett lenni, meg mások számára megmutatni azt, hogy ő mennyi mindent le tud tenni az asztalra, addig az az Isten, aki teremtette a világot, az kiválasztja Izrael legszegényebb faluját, és egy istállóban emberré lesz. Okkal. Azért, hogy bennünket elkezdjen magához hívni. Na, ezt a szeretetet ünnepeljük. Ez egy teljesen más irányú gondolkodás, kedves testvérek, mint amit a hétköznapokban lehet látni, és amivel a hétköznapokban lehet találkozni. Mikás azt írja, hogy a messiás az majd a nyáj elé áll, legelteti az Úr hatalmával, az Úr fenséges nevével, akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig, és ez lesz a békesség. És hogyha mi hatalomról beszélünk, meg hatalomról gondolkodunk, akkor az ember nagyon sokszor erőforrásokra gondol, meg az erőforrások jól és nagyon átgondoltan való felhasználására gondol, meg haderőre gondol, meg gazdasági potenciálra gondol, meg politikai tőkére gondol, meg nem tudom, meg lehetne sorolni ezeket a dolgokat. De ezek külső források. Ezek olyan külső források, amik az emberi történelemmel folyamatosan változnak. És nyilván az adott kor mezején el lehet követni mindent azért, hogy megfelelően aknázzuk ki őket és használjuk fel, de hogy egyébként az emberi hatalmak, kedves testvérek, jönnek meg mennek, a mi aktuális hétköznapjainkat az aktuális hatalmak nyilván meghatározzák, de 50-100-150 év múlva hol lesznek ezek? Az a hatalom, amiről itt Mikeás beszél, ez valami teljesen más irányból építkezik. Még csak nem is azt mondanám, hogy alulról építkezik felfelé, mert ez így nem igaz. Hanem inkább az az igaz, hogy lehelyezi saját magát mindenki alá, hogy megtartsa az embert. És azért van ebben a hatalomban békesség, mert innentől kezdve ez a hatalom, ez a békesség, amit ez a hatalom ad a Krisztusban, az nem e világi dimenzióktól függ. Ha egy picit ránézünk az egyház történelmére, ami azért nem egy sikersztori, legyünk őszinték, akkor azt lehet látni, hogy itt az elmúlt 2000 évben megszámolni nem tudnám fejben, hogy hány és hány társadalmi változáson mentünk keresztül. Hány és hány társadalmi krízisen mentünk keresztül. És mégis még mindig vannak imára kulcsolt kezek. Miért? Mert az a béke, amit a Krisztus ad, az nem attól függ, hogy mi van most körülöttem. Nem attól függ, hogy ki hogyan uralkodik, hogy a király megfelelően teszi a dolgát, a császár megfelelően teszi a dolgát, a nemesség felesküdötte adott esetben a nép megvédésére, vagy visszaél az előjogaival. Nem attól függ, hogy most monarchiában élünk, vagy demokráciában élünk, vagy diktatúrában élünk. Ez a békesség a jászolból indul, és a kereszttel pecsételi meg önmagát. Ez a szeretet szolgálni jön. És azért tud bennünket a mai napig megtartani, és a mai napig egyben tartani, mert nem a világból meríti az erőforrást. És kedves testvérek, bennünket is erre hív meg, azt gondolom, hogy karácsony ünnepe. El lehet hagyni a lényeget az ünnepből, és bennünket a missziói parancs ugyan kötelez a tanúságtételre, de a krisztusi tanítás meg arra is, kedves testvérek, hogy senkit se ítéljünk el, és senkit se bélyegezzünk meg, és senkit se rekesszünk ki. Éppen ezért ezt a tanúságtételt valahogy úgy kellene megejteni, hogy a lényegre mutatunk, és nem vádlunk. A lényeg, kedves testvérek, a jászolban van. A jászolnak az alázatában van. Abban van, hogy az Úr Isten úgy dönt, hogy amikor emberré lesz, akkor egy olyan kényszer fekhelyre tudják csak lefektetni, kiszolgáltatott állapotában, amiből egyébként az állatok esznek. Ebben az alázatban van a lényeg. És hogyha azt mondjuk, hogy az Isten ember szeretetéről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon-nagyon fontos következménye ránk nézve. Egy üdítő következménye. Ez pedig az, hogy bármennyire is csonka a mi emberi világunk, bármennyire is csonka sokszor a mi emberi szeretetünk, az Isten annyira szeret bennünket, hogy saját magát emberré tesz, hogy mi az övéi legyünk. Minden hibánk ellenére kellünk az Istennek. Minden bűnünk ellenére kellünk az Istennek. És nem feledkezik meg rólunk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt az alázatteli szeretetet, amit feltártál a karácsony csodájában. Köszönjük elhívásodat, megváltásodat. És téged kérünk arra, hogy segíts bennünket elköteleződni a te ösvényeid mellett. Nehezen járható ösvények azok egy embernek nélküled. Ezért támogass, legyél mellettünk mankó, kísérj bennünket. És engedd meg azt a szeretetet, amit meglátunk a te megszólításodban és elhívásunkban, azt oda tudjuk vinni a hétköznapok zajába, az emberi beszélgetésekbe, a szürke hétköznapok élethelyzeteibe, hogy azzal a szeretettel tudjunk tanúskodni rólad, amivel te megszólítottál bennünket. Amen.